a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a hetet, és a hétfő Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, december 9-e, ahogy említettem, hétfő reggel van, fél hét múlt 2 perccel, és itt van Mihálovics András.
Jó reggelt kívánok én is. Én elmondom akkor, hogy műsorvezető társam ma reggel Gete Balázs, illetve azt is elmondom, hogy van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0630-as 698-098-0, illedezzik már, na nehogy már megjelenessen kartársak, épp eleget tisztogattam a drótszamarat lassan, már fényesebb, mint a láncnál a kard. Tekernék, de szárazon, léci, amúgy megyek. Amúgy még szaporodnak szépen a dobozosok. Írja a lőpapa.
Papa, no rain and snow, lő. Igen, ja, valami szemerkét renge, ami inkább ilyen esőszerű, vagy köd lecsapódás, vagy nem is tudom mi volt, mert ilyen apró szemű cuccos. Most itt az utolsó pillanatokban itt pesti oldalon éppen nem, de az utak azok vizesek, csúszósak, úgyhogy vigyázni kell.
És nincs valami nagy forgalom.
És ugye?
Nézd meg most is.
Tehát, igen, így... és a Balatoni úton ugyanez volt, szép a bakcsomópontban a lámpánál 3 autó volt, és teljesen jól lehetett csorogni.
Valaki úgyhogy... már, de hát még csak december 9-e.
Hát azt irigyelnénk nagyon, aki már így kikapta az évvégi pihenőt, de hát főleg nem hiszem, hogy tömegesen, hogy eltűntek volna az utakról. Nem tudjuk, mivel lehet, hogy meghosszabbodott a hétvége, vagy home office-el indítják a hetet a... Igen. A dolgozók. No, azt mondja, hogy igen, elérhetőséget mondtál, elmondunk pár üzenetet, mert hogy írt nekünk Gézu is, azt mondja, hogy tegnap súrolt egy lövés. De az első taktus végénél lecsaptam a Last Christmas-t, így megmenekültem. Ez adott ötletet.
Az sebesült, az most...
Igen. Hát, hogyha már elindult, persze. Igen. Ez adott ötletet a Vamageddon, vagy Vemageddon orosz ruletre. El kell készíteni egy lejátszási listát, benne 5 random számmal, és a 6-nak fel kell venni a Vem klasszikust. Ezek után random lejátszásra kell állítani a listát, és bekapcsolni.
Hát ez nem klassz. Tudom, hogy itt voltál-e, de van egy felkészülten, egy pólóval elindítottam december első munkanapján a Vamageddont.
Igen.
Még egyszer mondom azoknak, akik nem hallották volna, ha december 24-e előtt bármikor meghallja valaki a Wham! Last Christmas-ből az eredetit, nem feldolgozás, aha, az eredetit, akkor kiesett, és ez kötelező a játékban résztvevő közösségnek, azaz az üzenő falunkon közzétenni. Én még tartom magam, 9-e van, egy hét ment el, eddig oké. Okay. És vannak szabályok, nem ér másoknak burkolt üzenetben, hogy nézd már, mit találtam a neten, és egyszer csak elindult, tehát ilyen direkt kiütni egymást nem ér. Rá kell bízni a szerencsére.
Meg akarom hallgatni.
Hát, azt majd december 25-én meghallgatod.
Ja, értem.
Vagy november 30-án kellett volna.
Egyébként...
Ha meghallgatod, az öngyilkosság.
Az öngyilkosság.
Igen.
Emlékeim szerint egyébként nem hallottam még sehol.
Lázában nem nagyon járjál, a magyar kereskedelmi rádiózás egyre veszélyesebb.
Igen.
Úgyhogy stabil.
Azt írja Tohás Agata, hogy sajnos már úton vagyok a Vamhallába.
Igen.
Ez nagyon jó.
Igen.
Igen.
Lássuk ki le, valaki bent egy pincében, sötétben retteg, és várja 24-ét, hogy ő már pedig megmutatja.
Egy ilyen hangfigyeteltbe, hogy nehogy bejusson bármilyen akkord, bárhonnan. Na jó, várjál, és egy nagyon fontos bocsánat, hogy az M3-as Budapest felé a 45-ös kilométertől dugul, szinte szokásos, írja mérnök úr.
Igen. Az Etele plázában járt a hallgató, írja, még nem esett ki, de szűkölt nagyon az Etele plázában. Mondta, a plázák életveszélyesek. Tehát
azért, és az ér, hogy füldugó van a plázában?
Nem.
Nem, ugye?
Nem. Uh-huh. Hát csak szabályosan. Játszani csak szabályosan érdemes.
Világos.
Nyilván lesz, aki majd mindjárt jönnek az okosságok, na jó, hogy de mi van akkor,
ha... Golyózáporban is ér Kevlárban lődörögni.
Igen.
Ugye, ezt nem
csak ez egy
ki.
Nagyon nagy tévhit, hogy a Kevlár mindentől is megléd.
Hát mindentől, igen, a füldugó
se. Ott van, na. Én meg kiestem, ilyenek is előfordulnak. Kiestem, mert tegnap Simple Red koncertre menet az egyik rádió játszott, tehát erről beszélek, ilyenekre igen. Lehet. Én is tegnap gyanútlanul este felé jól megérdemelt kulináris élvezetemből hazafelé botorkáltam, és hát nyilván ilyenkor nem a Kossuth és az Inforádiókat, hanem hogy így gyanútlanul hallgatgatom a kereskedelmi rádiókat, és akkor csaptam a homlokomra, hogy úristen, hát nagyon veszélyesen kezdtem én ezt a decembert, úgyhogy gyorsan kénytelen kellett le 26-szor is meghallgattam a Inforádió hétvégi hírösszefoglalóját, hogy ne csendben üljünk, úgyhogy Nem egy könnyű, higgyétek el. Ha ezt nagyon komolyan veszitek, ezt higgyétek el, hogy nem könnyű. Na, menjünk tovább.
Pénteken estem ki céges karácsonyon.
Na, hát az meg.
Na, de tessék.
Tudod, mikor így elmész?
Igen.
A hangulat a tetőfokára hány.
Azt számolod, hogy el...
Teljesen gyanútlan vagy, mert itt mi baj, és egyszer csak fel... A kollégák kérik a DJ-től. Ez általában így szokott lenni.
Kérdezem szerintem. Vasárnap, írja valaki.
Na, a Mamutba ott menjél, csak a Mamutra ott volt.
A Mamutba futottam be 10 percre, azonnal
elestem. Ezért mondom, ez olyan, mint egy pergőtűz.
Igen.
Na, kíváncsian várjuk az áldozatokat. Amikor én vagyok adásban, mindig felteszem a kérdést. Nyugodjatok meg, ez személyes szívügyem. És be fogom vallani természetesen,
persze,
ha elestem.
Persze.
Sőt, ha nem én vagyok adásban, megírom nektek, hogy elestem, jó? De bízom benne, hogy sikerül. Mi fog kimozogni. Na, december 9-e van, a Natáliákat mindenki gratulálja meg, hiszen nevük napja vagyon ma. És ha fizetsz, akkor elárulom, hogy milyen világnap van ma.
Írd a többihez, milyen?
Korrupció ellen. Ja.
Hát az itt nem...
Bizony nem könnyű.
Azt itt nem ünneplük szerintem.
Tényleg ünnepeljük mi valamilyen for? Hát... Legalább egy államtitkár kiáll és mondja, hogy...
Nem tudom, hogy kell, vagy egy kisebb, egy vékonyabb borítékkal beérjük, vagy nem tudom, hogy kell megünnepelni a korrupció ellenes világnapot, de félek, hogy az itt egy csendes ünnepség. Na nézzük az eseményeket. 1967-ben Nyikolaj Ceaușescu Románia elnöke lesz.
Hát olyan turbulens nap volt, mint most van Romániában, ugye?
Igen.
Tüntetések, hogy idegen hatalom, nem idegen hatalom, megcsúfolása a demokráciának, hogy egy mégiscsak demokratikus választás eredményét zárójelbe teszi az Alkotmánybíróság, szóval van itt kérdés, rendesen fogunk még majd foglalkozni a műsorban ezzel. És 1977-ben pedig elkészül a Körösök vízlépcső rendszere, miután átadják ennek utolsó tagját a Körösladányi duzzasztó művet. Aztán 1990-ben egy másik elnökválasztás, de mennyivel más hangulata volt 90-ben Lengyelország, majd Lech Walesa lesz a köztársasági elnök, mint annak, hogy Nicolae Ceaușescu lett Romániában.
Hát egész más.
Néhány
és más
évtizeddel később, igen.
Vagy más idők jártak
és
akkor.
És még egy harmadik választás is, az meg megint egy sima, egy fordított volt nekünk, egy Ceaușescunk, aztán lett egy Walesag, végül 90-ben Szerbiában Slobodan Milosevic nyerte meg az első szabad demokratikus választást. Hát ugye, az megint egy fordított, mert ő se szép
igen.
Emlékű.
Háromból kettő nem igen. Kellett volna, hogy igen. Itt legyen.
Na nézzük a születésnaposokat, Isten éltesse azokat a hallgatókat, akik ma ünneplik a születésnapjukat, jó egészséget, sok vidámságot. John Milton angol költő 1608-ban, pont az ő születésnapjukon december 9-én született, aztán Bezerédi Imre, kurucz brigadéros 1679-ből is itt van. Az örök Spartacus számomra legalábbis, nyilván Kirk Douglasnek ezer más szerepe volt, amiről ismert, de én a Spartacus című klasszikus, aki nem látta, időnként a kereskedelmi televíziózásban fel-fel bukkan az alkotás, mindenki nézze meg. És azzal a szemmel nézze meg, hogy ott nem volt még CGI, meg mesterséges izé, ott mindent megcsináltak Kirkék.
Mindenféle buheráció a vásznon.
1916-ban született Kirk Douglas, Oscar-díjas amerikai színész, aztán Garas Dezső, remek színművészünkre is emlékezzünk.
Őt meg valahogy mindig az Abigailből pattam fel a tanár úr szerepe.
Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, a Nemzet színész, sajnos 2011 óta nincs velünk, de 1934-ben született egy másik színész, óriás, nagyon imádom, Judy Dench-et.
Hát ő meg felelősen James Bond. Igen. És
nem csak emiatt, én nagyon szeretem.
Nem? Igen. Na, hát de azért is. Talán ott lett egy ilyen, mert egyébként nagyon abszolút egy jó karakteres és nagyon jó színésznő.
Aztán én remek újságíróra is emlékezzünk, én nagyon csodáltam pályám elején Ferenczi Krisztinát, magyar színésznő is, és író is, és újságíró is volt, 1950-ben született, aztán a hangját Dörner Györgynek, imádom. Kossuth díjas magyar színészünk is ma ünnepli a születésnapját, 1953, azt hiszem ő Bruce Willis, nem?
Lehet. Igen, ezt most nem tudom megmondani, hogy melyik menő hollywoodinak a magyar hangja. Mindjárt megnézzük, addig elmondom, hogy John Malkovich, amerikai színész, filmrendező is ezen a napon született, és ebben az évben, amikor Dörner György, úgyhogy akár együtt is ünnepelhetnének.
Na nézem, figyelj, volt például a Beverly Hills-i zsaluban Axel Foley, az is egy remek. Aztán a Halálos fegyverben Mel Gibson, aztán Mel Gibson, a Jurassic tényleg. Parkban Sam Neill, Pierce Brosnan, Jean Reno, Michael Douglas, Kurt Russell.
Ó, hosszú a lista.
Bruce Willis, igen, emlékszem. Jól emlékeztem. A Bruce Willis is szinkronizálta, de nem a híres akció, egész estés akciófilmjeiben, hanem a Simlis és a Szendén.
Aha.
Na jó, hát úgy, hogy kalap le Dörner György előtt, jó egészséget kívánok neki. És végül a Leo a mai műsorban az, hogy Szalai Ádám, a kapitány, a magyar válogatott labdarúgó, aki ugye váratlanul rosszul lett.
Igen.
De ugye jól van szerencsére, 1987-ben született december 9-én, úgyhogy jó egészséget kívánunk neki is. Na, menjünk tovább, muzsikáljunk, aztán nézzük
lapszemlézünk át, mit ír
a sajtó.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Igen, miközben András Dörner György további szinkron szerepeit kutatta, én engem azt bosszantott, hogy nem jutott eszembe az Abigailben Kőnik tanár úr.
Na, volt, mindenkinek megvan a maga.
Igen, nehezen és recsegve ropogva indul ez a hétfő reggel. Na. Nem forognak még jól az agykerekek.
Na, sajtószemle, hát gyakorlatilag minden sajtóterméket a szíriai események uralnak, ugye megdöntötték Bashar al-Assadnak a rezsimjét, a lázadók elfoglalták Damaszkuszt, az elnök elhagyta az országot, és állítólag Oroszországban van, éppen ott lehet menedékre.
Családostul.
Nagy kérdés, hogy mi történt, úgyhogy utána fogunk nézni ennek, de hát hétvégén nem voltunk erre felkészülve, úgyhogy egy kis türelmet még tanúsítsunk.
Főleg nagyon gyorsan zajlanak az események, vagy zajlottak, úgyhogy de hát az utóéletével is foglalkozni kell, mert több olyan fegyveres milícia is hatalomra kerül, aki egymással sincsen túl jóban, úgyhogy nem biztos, hogy egy ilyen nagyon sima hatalomváltásra kerül, majd sor beszélünk róla.
Elmarad az évvégi csomagkáosz, ezt írja a Népszava, magyar internetezők 82%-a vásárol online terméket, az év végén 30-40%-a nő a csomagküldő cégek forgalma. A Népszava utána nézett, a logisztikai cégek közösségi oldalai és a vállalatoktól is kértek nyilatkozatait, hogy, és ebből azt szűrték le, hogy idén várhatóan nagyobb fennakadások nélkül lezajlik az évvégi ünnepi csomagküldési őrület. Ez persze nem zárja ki, hogy lesznek olyan küldemények, amelyekkel probléma akad. Már találta is ilyeneket a lapok, de a panaszosok megkeresésünkre egyik esetben sem karácsony előtti nagyobb forgalomra vezették vissza a történetüket. Tömeges késéseknek vagy általános nehézségeknek december elején egyik meghatározó csomagszállító vállalat sem adott hírt. A piacra rálátó szakértő azt mondta, hogy a cégek valóban igyekeztek erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a karácsonyi szezon gond nélkül fusson le. Részletek a Népszava hasábjain olvashatóak.
Portfolio.hu az állampapírpiaccal foglalkozik, nem véletlenül, hogy az év elején óriási kifizetések és lejáratok lesznek. És ugye elég sokat lehet olvasni, arról is foglalkoztunk is vele, hogy hova mehet a pénz, meg majd az ingatlan piacra érkezik 1000 milliárd, meg a nem tudom én hova még.
De ez olyan, mint hogyha azt gondolnák, hogy így lejárnak ezek az állampapírok, persze, és így tömbbe mindenki, igen, azt mondja, hogy akkor majd lakás lesz.
Hát, igen,
hát nyilván az állam se hülye, hát nyilván neki valamit ki kell találni, hogy legalább egy részét ott
ugye marad. Ez nekünk befektetés, de neki egy finanszírozási eszköz, tehát ugye muszáj, hogy valami megoldást
találjon. Nem is olyan vonzó, mint amiből kiszállnak éppen a népek, de valami hasonló biztos, hogy lesz a csőbe. Igen. Én legalábbis erre tippem.
Ez van a cikkben, és egyébként Kurali Zoltánnal beszélget Argyelán Ágnes, mármint a Kurali Zoltán az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója, és pont ezekről a megoldásokról, lehetőségekről van szó. Nyilván próbálkoznak versenyképes állampapír alternatívákat adni, sőt, bizonyos funkciókat is a kincstári abba. Például a csere applikáció, ami gomnyomásra kicseréli neked a lejáró, vagy éppen ugye már az infláció követés miatt nem annyira vonzó állampapírodat egy másikra. Gyakorlatilag nem egy nagy trúvágy, mert nyilván lerövidíti egy gomnyomásra azt, hogy eladsz, készpénzed lesz, veszel egy másikat. Ezt lehet meggyorsítani. Úgyhogy ilyenekről van szó az interjúban a Portfolio.hu-n.
És te értetted a Fitch Ratings döntését? Nem. Ami azt mondta, hogy marad a besorolás, de stabil, a negatívban stabil kilátásra.
Majd hozzátette, hogy a jövő évi növekedés legalább 1%-kal kisebb, mint amit a kormány gondol, vagy tervez, és ugye hát azzal tervezik a költségvetést, tehát ez önmagában véve kockázati tényező. A három fél majd talán 2026-ra lesz meg, és akkor hosszasan sorolta, hogy még milyen izgalmak vannak, és ezzel együtt meg pozitív kilátás, nem tudtam ezt hova rakni, megmondom őszintén, de örvendjünk vala.
Aztán volt a sajton végig sepert egy olyan is, hogy hogy a BMW gyárba három modell helyett kettőt fognak gyártani. Az Index kinyomozta azt, hogy a BMW Group hivatalos közleményben cáfolta, hogy a debreceni gyár termelését változtatnák. Hangsúlyozta, hogy a projekt ütemezettel haladt, és megerősítette, hogy a Nye Klassza platformra épülő elektromos modellek gyártása tervek szerint valósul meg, és a gyár termelési kapacitásának fokozatos növekedésére számítanak, úgyhogy egy luffancsal kevesebb.
Van-e egyebünk? Vagy rábízik a hallgatóra, hogy keressen ő is magának valami olvasni valamit?
Miért bíznánk? Hát ez nem lehet.
Akkor keres valamit.
Keresek még. Valami jó. De hát azt hittem neked van értelmes ezért. Pulyka pénz az jó?
Hát jó.
Jó, vagy egy kis színes.
Na.
Direkt ezt kerestem. Akadozik a briteknél a Guinness ellátás.
Uha, akkor nagy
mi
a baj.
Mi lesz így?
Na tessék, nyomok,
a brit pubokban nem lesz elég Guinness sör az ünnepi időszakban, jósolja a BBC. Az akadozó szállítmányok súlyosan befolyásolják az üzletet, panaszkodnak a pub tulajdonosok, mivel ez a legnépszerűbb termék. Általában hetente az egyikük azt mondta 12 hordót rendel, de a forgalom az, hogy csak egyet tudott biztosítani. Egyébként a Diageo Joe, ami a tulajdonosa a márkának, a kiemelkedő keresletre hivatkozik, és közölt, hogy a készletek egyenletes elosztása érdekében csökkentették egyes pubok számára elérhető mennyiséget. Nehezen tudnak azonban a pubok alternatívát találni, mivel egyedülálló piaci helyzetben van a márka, és más stoutok nem elégítik ki a fogyasztók igényét.
Gondoltam, akkor nézek én is valamit, mondjuk a Telexen, mert hogy az még nem volt erre, mivel szembesülök ma reggel, mit érdemes csinálni jövőre a PMAP kamatokkal. Itt az évvégéhez közeledve és a kifizetésekhez közeledve azt hiszem egyre gyakoribb téma lesz ez, hogy milyen alternatívái vannak a lejáró állampapíroknak, illetve az alacsonyabb kamatozású állampapíroknak, úgyhogy akár itt is lehet tájékozódni, tehát a Telexen erről.
Jó, na menjünk akkor, nézzük a tőzsdei eseményeket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Budapest értéktőzsde 0,13%-os mínuszban zárt a hetet, 79.173 ponton. Hol lehet a nemzetközi hangulat? Azért nem volt olyan rossz. A Richter tartotta magát egyedül 0,66%-ot erősödve 10.730 forinton zárt. A másik három vezető papírunk esegetett, nem nagyon, de esegetett. A Magyar Telekom 0,46%-ot 1300 forintig, az OTP 0,32%-ot 21.680 forintig, a MOL 61%-ot 2616 forintig. Gyorsan nézem a forint árfolyamát, hogy reagált a hitelminősítő döntésre. 414 forint 10 fillérre járunk. Hát az...
Hát azért olyan nagy hanyatás, és igen. Nincs. Igen.
A dollárra szemben pedig 393 forint környékén tanyázik.
Ugye ez még nem igazán a nagy kereskedési ideje a forintnak, ez a 6 óra 54 perc, amiben vagyunk, majd 8 óra környékén ránézünk, amikor a angol kereskedők is, meg a hazai bankok is a piacon lesznek, akkor megnézzük, hogy
meglátjuk.
Valamennyit hozzáad-e az árfolyamhoz. A tengeren túlon a pénteki kereskedésben egy ilyen vegyes kép alakult ki, mert hogy a technológiai papírokat tömörítő nezdek egész jó muzsikát, 8-10%-os plusszal. A nagymerítésű index, az S&P 500 az már kevésbé, de még pluszban zárt, 4% volt a többlet. Míg a Dow Jones 4%-kal esett. Az európai piacok, mit mondtál mi, hogy muzsikáltunk, mennyit csinált a Bux?
Esegetett, 0,10 valamennyire.
Hát Európában volt ez is, az is. A frankfurti DAX például tudott emelkedni 0,1%-kal, a londoni FTSE esett 0,5%-kal. A franciák emelkedtek 1,3%-kal, a hollandok. Estek
3%-kal. Drukkoltam, hogy ne teljes erővel a mikrofonba, mert lerepül a
feje. Arra drukkoltam, hát ha el tudom mondani a végéig enélkül, de ez kiszaladt, elnézést. Az olaszok pedig mentek 3%-kal. Ránézek még, hogy Ázsiában mi a helyzet per pillanat. Hát Kína mínuszos egyértelműen. Ugye itt van 4-5 index is, de és néha ilyen vegyesen alakulnak, de most egyértelműen mindegyik mínuszban van. A hongkongi Hang Seng is 8%-kal. Megnézem Dél-Koreát, ugye ott is áll a bál, 2,5% a mínusz, hogyha még nem heverték ki ők sem. India is mínusz, hát nem is nagyon találok Ázsiában plusz. Új-Zéland 4,1% pluszban van, de az meg nem, az 8. adat, úgyhogy ma nincs ott se plusz.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hála a hallgatóknak, újabb Vamageddon veszélyes területeket azonosítottunk. Ott van, hogy Kata hallgató. Igen. Például a konditeremben tényleg... Tényleg a konditerem is nagyon veszélyes.
Bizony, bizony.
Illetve a gíroszosnál utána, tehát bekapta a lövést a konditeremben, kiesett,
szomorkodva megint, hogy valamit
és az edzés. A gíroszosnál megint. Tehát, mondom, nem egy, azt hiszitek, hogy ez egy ilyen könnyű játék,
igen,
de egyáltalán nem lesz egyszerű túlélni, én ezt most mondom.
Tehát nagyon, most kezdek el izgulni, amíg nem tudtam róla, és idáig eljutottam, hogy a sértetlenül addig tök jó volt, és most, hogy tudom, hogy miről van szó, sokkal...
Hat történeti kitekintés a legveszélyesebb támadásokra általában soha nem harcedzett alakulatokat küldenek, hanem újoncokat.
Aha.
Tudod miért?
Mert
nem tudják, hogy mire számítanak, és nem majréznek.
Ja, igen, lehet.
A normandiai partra szállásnál is mindig, mert te vagytok a legjobbak, megcsináljátok, és amikor igen, ott szembesültek is, vele, akkor jöttek
lett
rá.
Is belőlük töltelék az ejtőernyősökből, igen, sajnos sokan.
Megjött Szoller Andi, nem tudjuk ő, hogy áll a Vamageddon kihívással.
Mivel? Aha, igen.
Ha meghallod a Last Christmas kiestél, ja, ennyi a játék. Hallottad a Last
nem,
Christmas?
Nem, idén, én még.
Ugye? Na várjál, mert na, most írják, hogy minden veszélyes. Plázák,
én
konditermek,
gíroszozó. Minden, ugye? Rádió,
bekapcsolsz esetleg egy...
De ha titeket hallgatlak, akkor én szerintem biztonságban vagyok,
nem? Az biztos, egyébként védve vagy.
Hát itt, amíg én állok. Ez a szám nem fog lemenni. Na mindegy, de szóval bevallott, ha kiestél.
Befogom, de egyelőre nem.
A stábból még mindenki él?
Hát nem tudom, mert ugye én nem beszélt a másik két kollégával, hogy ők
meg hogy
vannak.
Részt most, hogy... Nyilván a Kántor Tafke nem fog részt venni ilyen hülyeségekben. Igen. Az Ács meg azt mondja, hogy ő eddig se hallgatott, és ezután se fog, és hagyja
meg
már.
Meg ki tudja, merre járott, játszanak-e ilyet.
És az Ács meg elrepült Törökországba, ott nyeri be, és nem fogja bevallani, és sose derül ki. Na mindegy, menjünk tovább.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, december 9-e, hétfő reggel van, 7 óra 10 perc, itt van Mihálovics András.
Engedjék meg a kedves hallgatók, hogy bemutassam műsorvezető társamat, Gede Balázs, és szépen elmondjam SMS, WhatsApp és Viber számunkat, 0636-os 98-0, 98-0. Azt kérdezi Den hallgató, hogy melyik ez a Last Christmas szám, igen, nem játszanánk-e le? Hogy ő is tudja, hogy miről van szó. Nem, mert az tömegpusztító, hát fegyvernek az minősülne, igen, tehát ezt nem akarhatja. Keressen rá, jó szórakozást kívánunk. De akkor egyből ki is esett a, igen, játékból, a sikerre jár a keresés.
Van egy útinformációnk is, az M3-ason Budapest felé a 44-es kilométernél baleset van, úgy néz ki, hogy olyan 5 kilométer a torlódás, Boci Szerviz írta ezt nekünk. Aztán D-kartárs is megjelent, illetve D&M kartársak. Borongós jó reggelt, kartársak, sajnos M-kartársal még itthon kell maradni a héten, és én kezdem az ügyeletest, míg Kistica termeli a GDP-t, holnap a szokásos időben és útvonalról jelentkezem. Köszönjük szépen, és jobbulás neki. Pénteken rezgett a réc, egy színházi darabba becsempésztek egy karácsonyi dalomot, de szerencsére, mert Mariah Carey volt.
Igen. Zárai Vámosi páros énekelt angolul is, teszi fel az előző muzsika hallatának kérdést a hallgató. Hát ez Nancy Sinatra és Lee Hazelwood volt, a Summer Wine. Nagyon szerettem, úgyhogy be is csempésztem ide. Remélem, hogy másoknak is kellemes érzéseket okozott. Király, hogy mennyire volt sztereó ez a korszak, írja a hallgató a Summer Wine korszakra gondolva. Úgyhogy örülök. Azt mondja, hogy... megnéztem az MKKP videóját, és kiestem, írja Bálint hallgató.
Azzal is vigyázni kell, igen, ilyen mémekben is, igen, ott lehet valahol, úgyhogy ne nézegessünk most ilyet.
Óriási véráldozatokkal járt az elmúlt
hatalmas
hét.
Igen, igen.
De azért mondod, látod, hogy ez komi?
Látom,
tehát, hogy ez
látom,
egyáltalán abszolút nem annyira könnyű, igen, meg olyan vicces, mint amilyennek gondolod. Na! Brace yourself! Ennyit tudok mondani, és akkor menjünk tovább a következő rovatra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát kérem, a Mikulás újabb ilyen dokkoló állomásokat hozott a bubizóknak. Ez volt a december 6-i meglepetés, és most egészen külső részeken is megjelenik. Például, ahogy néztem, a 11. kerületi önkormányzata való együttműködésnek köszönhetően a Bornemisszatéren, illetve a Fejérvári út és Andor utca kereszteződésénél is elérhetővé váltak a zöld kerékpárok, de a 9. kerületi Lechner-Ödön fasorban december 6-tól péntektől használható a Boráros tér és a Rákóczi híd között húzódó iroda folyosón megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően tovább javul a közbinga rendszer elérhetősége. Az új állomás pedig szervesen kapcsolódik 23-ban a mobilitás éten átadott gyűjtő állomásokhoz. 13. kerületben is a Lőportár utca és a Kassák-Lajos utca kereszteződésénél található új állomás, a 11. kerületet mondtam, és a tervek szerint még ebben az évben átadhatják az Arena Mall bevásárló központ melletti gyűjtőállomást, ezzel is megkönnyítve az arra közlekedők karácsonyi készülődését.
Óriási munkálatok a Csömöri úton, végre számomra is kiderült, hogy mi folyik a Csömöri úton. Fejlesztik az úthálózatot, a közműveket, kerékpárutat építenek, rendezik a Rákospatak környezetét. A Bosnyák tér környezetében zajló beruházás kapcsán több közterület is megújul, a Bosnyák utca, a Bosnyák köz, a Rákospatak utca, Csömöri út és a Vezér utca között. Jövő év közepéig megújul a Rákospatak utca és a Vezér utca csomópontja, valamint a Rákospatak utcán és a Vezér utcán új balra kanyarodó sávokat alakítanak ki. Erről adott hírt a BKK szintén. A Csömöri utat teljes szélességében átépítik a Nagy Lajos Király útja és a Rákospatak utca közötti szakaszon is, és egy sor változás jön majd. Ezzel kapcsolatos egyébként, hogy Zugló városközpont beruházással kapcsolatos fejlesztésnek köszönhetően a 110-es és a 112-es autóbuszok vasárnaptól a Bosnyák tér helyett már a Rákospatakig, vagy a Rákospatakig járnak. A Bosnyák tér és a Rákospatak között a járatok a Tököli út, Csömöri úti buszfolyoson közlekednek, az eddiginél kényelmesebb és gyorsabb bejutást biztosítva az utazóknak. Úgyhogy ez is egy érdekes fejlesztés a fővárosban.
Nem tudom, merre mozogtál a zseniális Mikulásos interjúdat követően.
Hát megünnepeltem.
Kikerült egy felvétel, térfigyelő kamerák, egy, hát pedig egy picit túlsúlyos, picit túlkoros.
Túlsúlyos, jó ég ágyom már.
Mikulás ugrabugrált a játszótéri eszközökön, kicsit randalírozott, jól érezte magát, kiürítette a Mikulásnak szánt postaládát, leveleket, és ezt Őrsi Gergely polgármester posztolta is, majd a rendőrségre érkezett egy feljelentés. De nyomozást nem indítottak. Szerintem valaki nem értette jól a tréfát, és azt hitte, hogy ez egy igazi...
Mert? Mi baj valami. Volt az öreggel?
Hát kérlek szépen, az látszott a felvételen, hogy a játszótéren trambulinozott. Tehát azért
nem szabad trambulinozni?
Hát ekkora pocakkal valószínűleg nem, mert gondolod el, hogyha az egy 10-12 kilós gyerekre tesz, akkor egy 100 pluszos Mikulást azt nem
hát
fog
de most
bírni.
Már elévült, úgyhogy bevallhatom, amíg kisebbek voltak a gyerekek. Én magam is használtam néhány játszótéri eszköz, nem mindegyiket természetesen.
És nem szakadt át alatt az első.
De például első... újra hintáztam például.
Ja, igen.
Hosszú évtizedek
azt abszolút,
után.
Igen, azt én is, bár izgultam, hogy a lánc...
De ezek írva. Szerint ezt nem szabad. Hát én ezt nem tudtam.
Hát,
nem volt kiírva, hogy
ezek ugye ilyen súlykorlátosak, tehát ilyen szempontból elképzelhető, hogy lehet valami rongálás, vagy nem tudom milyen indokat. De a lényeg az egyébként, hogy beérkezett a feljelentés, és a BRFK második kerületi rendőrkapitánysága a feljelentést a BE 381. paragrafus első bekezdés A pontja alapján elutasította, és nyomozás nem indult a Mikulás ellen.
Na, még ez a szerencse.
Igen.
Magán kézbe adná a kormány Budapesten a nyugati pályaudvar környékén lévő vasúti területeket, ezzel kivonulna a területek fenntartásából, fejlesztéséből. A Terőzvárosi önkormányzat szerint legalábbis erről szól az ingatlan hasznosítási pályázat, a napokban írták ki, és el lehetetleníteni a Podmanicki Park létrehozását, amelyért a kerület évek óta küzd, a 6. kerületről van szó egyébként, és megkereste a Telex az építés és közlekedési minisztériumot, hogy mi igaz ebből a hírből. A tárca válaszában közölte, hogy az önkormányzat által közölt hír tévhír félreértésen alapul. Azt írták, az állomás megújítási program ugyanis a megpályázott állomás épületek épített részén teszi csak lehetővé a kereskedelmi célú hasznosítást. Az állomás környezet a vasúti ingatlant körülölelő zöld felett csak abból a szempontból érintett a pályázatban, hogy a legtöbb esetben annak rendben tartását, fejlesztését is vállalnia kell a pályázónak. Az állomáshoz kapcsolódó park tehát nem veszhet el, kizárólag többletfigyelmet, fejlesztést kaphat, írta a minisztérium. Van-e még?
Nincs, húzzunk, mert nagy topik jön. Szűcsanyit, tehát a Corvinus Egyetem docensét hívjuk, hogy megfejtsük ezt a francia kormányválságot. Mi lesz ennek a vége?
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Nos, Michel Barnier francia miniszterelnök a legrövidebb ideig regnáló miniszterelnök volt itt az 5. francia köztársaságban. 90 napot húzott ki, ugye eleve nehéz volt miniszterelnököt találni, és hát az ő személye sem bírta, ugye olyan költségvetési tervezetet próbált elfogadhatni, amit senki nem érzett a magáénak. A helyzet azért bonyolult, mert ettől még nem lett jobb állapotban a francia gazdaság, és nyilván
meg
a költségvetése...
Meg nagy kérdés, hogyha más jön, az mit fog tudni csinálni?
Pontosan, tehát ennél jobbat nem fog tudni ő sem felmutatni. Úgyhogy elég nagy a zűrzavar most.
Na, nézzük akkor, hogy hogy jutottunk el idáig, milyenek a kilátások Franciaországban. Ez azért érdekes, mert azért mégiscsak Európa egyik vezető hatalmáról van szó, és a németeknél is kormányválság van, meg a franciáknál is, akkor az kicsit így soknak tűnik. Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem docense vág majd rendet a gondolataink között. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
No, hogy jutottunk idáig? Alapvetően belső, mondjuk gazdasági okai vannak a politikai bizonytalanságnak Franciaországban, vagy a szélsőjobb megerősödése, tehát politikai okai, vagy mind a kettő, ne adj Isten?
Én az utóbbi válaszra szavaznék, mert mind a kettő. Egyrészt a gazdasági teljesítménynek hát nem azt mondaná elmaradása attól, ami a versenytársaknál szokásos volt, és ezt nem csak a mostani helyzetre mondom, hanem az elmúlt másfél évtizedre, vagy akár két évtizedre is mondhatnánk. A másik pedig az 5. köztársaságnak egy intézményi szerkezete van, ami arra épült föl, Dogol így építette föl 58-tól kezdve, hogy van egy választási rendszer, ahol a győztes mindent visz, többségi parlament alakul ki, ahol a kormánypártnak viszonylag ritkán kell olyan helyzettel szembenéznie, hogy kisebbségből kell kormányoznia, az egy nagyon-nagyon anomália a franciáknál. És most ez következett be, amikor már a 2022-es választásoknál, aztán pedig még inkább, amikor ezt a helyzetet orvosolni akarta Macron, és tavaly júliusban előrehozott választásokat rendezett.
Uh-huh. Mi van vegyük sorra az okokat, mi a baj a francia gazdasággal?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha a bevezetőben elhangzott a német gazdaság, ha ebben a pillanatban összehasonlítjuk a kettőt, akkor én jobban aggódnék a német miatt, uh-huh. hogy milyen helyzet alakul ki. Tehát nem tartok attól, hogy egy olyan helyzetbe kerülne Franciaország, ami az euróvezetet is bedönthetné, egy ilyen görög típusú válságban. Az alapvető probléma, és ez volt már az előző elnök, Macron előtti elnök, Hollande alatt is, illetve Sarkozy is ezzel kínlódott, hogy az a bizonyos növekedési ráta az nem nő olyan ütemben, mint a legnagyobb kereskedelmi partneré, mondjuk a németeké és a többieké. Tehát van egy fokozatos lassulás, és a fokozatos lassulásban most elértünk oda, hogy viszonylag jó oka makromutatói a franciáknak, tehát nem jó, nem nagy a növekedési ráta, de most sehol sem annyira, az infláció az viszonylag alacsony. Amivel problémájuk van jelen pillanatban, az pedig egy olyan probléma, ami a második világháború óta kialakuló gazdaságszerkezetnek köszönhető, hogy a francia gazdaságpolitika arra épül, hogy a kormány gyorsan be tudjon avatkozni, ha egy válság van a gazdaságban, de nem probléma az, hogyha többet költünk, mint annyi a bevételünk. Tehát a folyamatos költségvetési hiány az nem okoz problémát. Viszont az eurozónában, amióta a franciák természetesen alapító tagok, ott a német logika érvényesül, ahol egy szigorú háztartási fegyelem van, ahol nem költünk többet, mint amennyi a bevétel, legalábbis törekszünk erre hosszú távon, és ez a két logika összecsap egymással, úgyhogy a franciák az utóbbi 10 évben egy nagyon erős gazdasági logikai átalakításon mennek keresztül, és ez nem egy könnyű folyamat. Tehát, és ennek a hatása az, amiről még nem beszéltünk, egy társadalmi hatás, hogy Franciaországban a középosztály az egyre erősebben úgy érzi, hogy a saját vásárlóereje, a pénz, amit megkeres, az egyre kevesebb dologra elég. Tehát ez rosszabbul élünk, mint a szüleink, az előző.
Aha. Jó. És akkor ez vezetett ahhoz, hogy elment a közvélemény, az egyszeri szavazó, a populizmus a szélsőségek felé, mert a populisták, mert a szélsőségek azt szokták mondani, igen, hogy majd mi akkor rendet rakunk, és akkor ez az igény merült fel a francia társadalomban, és ez sejlik fel Löpenék megerősödése mögött?
Én azt gondolom, hogy ez az egyik legerősebb faktor, rengeteg más faktor van, de ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon erős faktor, hiszen ha látjuk, ha megnézzük a választásoknak, az utóbbi bármilyen választásnak az eredményét, akkor nem csak a szélső jobb, hanem a szélső bal is, és erősödik folyamatosan, és az utóbbi, az előrehozott választásoknál nagyon világosan kommunikálta is Macron, hogy itt a középerők és a két szélsőségnek a politikai küzdelméről van szó, és ahogy önök is mondják, hogy a szélső pártok, szélső bal és szélső jobb reprezentál egy olyan víziót, ami más, mint a középpártoké.
Uh-huh. Most mi jöhet ki a képletből? Ugye kormányválság van, ahogy mondtuk, a miniszterelnök lemondott. Macron elnök viszont azt mondja, hogy akkor majd ő elkormányozza az országot. Erre egyébként gondolom lehetősége van.
Hát igen, az megint tovább erősíteni lehetősége van az alkotmány szerint. Rendeletekkel kormányozni, hogy ez viszont nem vetne túl jó fényt rá, tehát pont a középpartoknak az a hitelessége, hogy demokratikus választások vannak, hogy a szavazói akaratot tükrözi, ez tovább erodálódhatna. A legfontosabb probléma, ami önöktől is elhangzott, az az, hogy a költségvetése kell, hogy legyen egy országnak, mert anélkül nem lehet kifizetni a nyugdíjakat, anélkül nem tudom, a múzeum nem tud bemenni dolgozni, a tanárok fizetése, stb. Tehát kell egy költségvetés a működőképes országhoz, és nem változhat meg jövő júliusig a parlament a törvény szerint. Tehát bárki is lesz az a személy, aki bármilyen helyére lesz, vagy akár még egyszer bármilyet is kinevezheti, teljesen ugyanezzel a felállással kell küzdenie, ugyanezekkel a pártokkal, ugyanezekkel a programokkal kell egy olyan költségvetést megszavazni, amiben bizony megszorítások vannak. Ami viszont tükrözi azt, hogy Franciaország ellen ugye túlzott deficit eljárás van, a francia-európai vezetőképességnek a legitimitása múlik azon, hogy ő betartja ezeket a költségvetési szabályokat, amiket ő maga hozott meg, és betartott más tagállamokkal, illetve hát a gazdaság rendberakásának is egy előfeltétele az, hogy ne legyen túlköltekezés. Illetve hát a harmadik oldal, hogy az adósságszolgálatnak a finanszírozása az, kedvezőbb legyen. Tehát egy rengeteg olyan külső tényező nyomja a kormányfőt, akárki is legyen az, ahol nem nagyon tud engedni a pártoknak, akik a szélsőséges pártok természetesen hatalmas nagy kiadásokat követelnek az elosztó rendszereknek. Tehát ezt a feszültséget nem nagyon lehet feloldani. Most az alkotmány 47. cikke, illetve az államfinanszírozásról szóló törvény 45. cikke az szabályozza azt, hogy lehet-e olyan rendkívüli költségvetést elfogadni, ami viszi tovább az országot, és azt mondja, hogy igen, ilyen mód van, tehát azzal, amit Barnier leszavazott, ami most működőképes, azzal lehet előre menni, de új változtatásokat nem lehet betenni. Sőt, ha 70 napon belül nem találnak, nem fogadnak el új költségvetést, akkor nyílik az alkotmány szerint Macronnak lehetősége arra, hogy rendeletekkel kormányozzon.
Hogy lehet ezt az egész padhelyzetet feloldani, mert ez senkinek nem jó, beleértve Macron elnököt sem. Fölmerült az, hogy akkor mondjon le, legyen elnökválasztás, aztán új elnök, aztán majd akkor ő új kormány csinál. Már
ezt nagyon szeretné látni, ezt a verziót. Igen.
De hát nyilván a franciák is elkötelezettek a németekhez hasonlóan, hogy a szélsőségeseket ne engedjék a kormányrúthoz. Viszont a nem szélsőséges pártok meg hát most már így sorra esnek ki a pixi ízből finoman fogalmazva, és hát nem nagyon birkoznak meg ezekkel a feladatokkal, amiről szó volt.
Hogy a parlamenti padhelyzetnek mi lehet a megoldása, az egy új parlamenti választás, ami meg 2025 júliusában lesz. Tehát addig én azt gondolom, hogy ez a káoszos helyzet ez maradni fog Franciaországba. Hogyha új választások lesznek, és ott mi akadályozza meg az, hogy az emberek próbálkozzanak, és alternatívábbakat hozzanak be szélső jobbról, vagy szélső balról, az már egy jó kérdés, az egy hosszabb átalakulásnak az eredménye lehet, ahol megerősödik a francia középosztály, legalábbis ezt az érzetét, hogy rosszabbul élünk, ezt elveszíti. Ehhez viszont az kellene, hogy rendben lenjenek a költségvetésnek a dolgai, hogy meginduljon egy olyan gazdasági növekedés, ami az elosztást lehetővé tenné. Tehát ez kicsit most fából vaskodik a helyzetbe értünk, mert ez egy hosszú távú folyamat.
A másik kérdés, ez Európára vonatkozik, azért Európa egy csomó mindennel néz szembe a következő években. Donald Trump januárban elnök lesz, az orosz-ukrán konfliktus egyelőre nem látszik csitulni, a szíriai válság miatt nagy kérdés, hogy akkor most merre indulnak a menekültek, hazatérnek, vagy megint Európa felé veszik az irányt. Ez azt jelenti, hogy Franciaország magával lesz elfoglalva a következő időszakban, tehát 2025-ös választásokig?
Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ezért választja el, többek között ezért választja el, ez a De Gaulle-féle alkotmány nagyon világosan a köztársasági elnöki és a kormány feladatokat, és ez jól látszik Macronnak a viselkedéséből, mert minthogyha az utóbbi időben nem is hallott volna arról, hogy kormányválság van, tehát ő utazik, intézi a dolgait, és úgy a parlamentre hagyja, hogy oldja meg ezt a problémát, illetve hát megerősítette azt, hogy ő nem mond le. Tehát azt gondolom, hogy Franciaországban a külpolitika, az úgynevezett domaine réservé, a mindenkori köztársasági elnök számára fenntartott terület nem érinti egy kormányválság.
No, ez azért egy kicsi jó hír a sok rossz mellé. Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk.
Én köszönöm.
Köszönjük
szépen.
Szűcs Anyitával, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk a kialakult francia politikai helyzetről.
Most a napközi percei következnek, aztán egy zene után makrogazdaság kerül terítékre, az inflációs adatok fogják majd elvinni a prímet ezen a héten, de hogy milyen irányba, azt majd szakértőjével vesszük végig.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát félbe belekukkantunk a makronaptárba, nem az látszik, hogy van még 3 hét az év végéből, és akkor szépen elcsendesedünk, nyugalomba vonulunk, elmélkedünk, számvetünk, hanem egy nagyon kemény hét elé nézünk, mert hogy hazai inflációs adat jön, maginfláció is, USA infláció plusz EKB kamat döntés, hát azt hiszem lehet itt kapaszkodni, hogyha milyen rendet vágunk, hogy mik a várakozások ezekben a számokban. Tardos Gergely, az OTP elemzési központ elemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggel!
Szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
No, hát a magyar inflációt vegyük előre, talán az érinti a legtöbb hallgatót. Milyenek a kilátások?
Mert az lesz legkorábban, hogyha így időrendben haladunk.
Mert hogy így érzetre az egyszerű fogyasztó azt látja, hogy mintha megint inflációs nyomás lenne a rendszerben. Megnézzük az üzemanyagárokat, a boltok árait.
Vaj, meg tojás, az olyanokat röpültek itt az árak, hogy az ember csak kapaszkodik.
Hát... ugye, nyilván az inflációs érzésről azt kell tudni, hogy az lassan, tehát hogy ez a 2 évvel ezelőtti lassan majdnem, tehát mondjuk 2 évvel ezelőtti óriási inflációs sok, ez azért mély nyomokat hagy a fogyasztókban, tehát egyébként az ilyen globális felmérésekből is az jön ki, hogy az emberek magasabbnak érzik az inflációt, még mindig magasnak érzik az inflációt, úgy érzik, hogy bármikor visszajöhet, ezért óvatosak. Tehát, hogy ez az érzés, ez nem, hogy is mondjam, tehát, hogy ez nem annyira meglepő. A másik dolog, hogy igen, azért nálunk emelkedő pályán van az infláció, és hogy ennek hát alapvetően azért az az oka, hogy a maginfláció még nem csökkent annyira, ugye azért a bérdinamika magas, az árfolyam is gyengül, tehát megvannak azok a tényezők, ami miatt lehet, ami jogossá teszi azt az aggodalmat. Egyébként az infláció meg egy emelkedő pályán van, de ez az emelkedés egyébként lassabb, mint amire számítani lehetett, és ebben valószínűleg benne van az, hogy gyenge a kereslet, nem tudnak annyira árat emelni a cégek. Ugye, ha felidézzük az elmúlt hónapokat, akkor a vártnál rendre alacsonyabb lett az infláció. Az előző hónapban például 3-5-öt vártunk mi is, és a konszenzus is, és ehhez képest ugye 3-2 lett, és ebben a pozitív meglepetésben egyébként a fő tétel a telekommunikációs áraknak a váratlan áresése volt, ami egyébként meglátjuk, tehát azt gondoljuk, hogy vagy részben legalább átmenetinek bizonyulhat, ez az egyik bizonytalansági tényező, mert most azért mi arra számítunk, hogy erről az előző 3-2-ről 3-9-re megy fel az infláció, a piac ennél egy kicsit kevesebbet, 3-8-at vár, és ugye a maginfláció is 4-5-ről emelkedhet 4,7%-ra. Egyébként az emelkedésben részben az a telekommunikációs áresésnek a visszafordulása az, amire számítunk. Az üzemanyagok azok valóban emelkednek, és azt gondoljuk, hogy a tartós fogyasztási cikk infláció is gyorsul majd. És ugye előre tekintve meg alapvetően az a kérdés, hogy a viszonylag magas bérdinamika, azért a gyenge árfolyam, az jövőre nyilván nyomás alatt tartja az inflációt, mert egyébként ilyen 4% alatti inflációt várhatnánk, de ezt a gyenge forint ez egyértelműen ilyen átlagosan 4% környékére teszi, meg ugye azért a jövő év az egy választás előtti év, tehát hogy ugye ilyenkor a politika próbál segíteni a szerencséjének, élénkíteni a keresletet, tehát hogy ezek a tényezők ezek belejátszhatnak abba, hogy ugye a jövő évi inflációs kilátások felől nem lehetünk
nyugodtak. Na, de most akkor ilyen helyzetben, hogy egy kicsit növekszik az infláció, és azért a 3%-os céltől távolodik, akkor mit csinál a jegybank? Mondták, hogy ők nem nagyon akarnak csinálni semmit a Magyar Nemzeti Banknál. Ez most is így maradhat?
Hát egyelőre azt gondolom, hogy a jegybank ilyen kiváró állásponton van, tehát hogy ugye az árfolyam gyenge, azért az inflációs pálya az egyelőre felfele tart. Ugye a jövő év során bízhatnak abban, hogy egy kicsit a szolgáltatás infláció mérséklődik majd, de hogy amíg ez nincs megerősítve, akkor addig azt gondolom, hogy semmi nem történik. Ugye a piac oldaláról elhangzott olyan is már, főleg a külföldiek kérdezgetik, hogy itt nem lesz-e kamatemelés. Azt gondolom, hogy főleg a gyenge árfolyam miatt, ugye azt gondolom, hogy itt sem tartunk, tehát a legvalószínű, mi azzal számolunk, hogy könnyen lehet, hogy a jövő évben sem új jegybank elnök ide, új jegybank elnök oda nem nyúl hozzá a kamatokhoz, és marad 6,5, azért, hogy egyébként a borzasztóan gyenge és egyébként a szerintünk alulértékelt forintnak egy picit próbáljanak segíteni, mégsem nem biztos, hogy olyan jó egy választás évre úgy ráfutni, hogy nagyon gyenge az árfolyam.
Igen. Aha. Na, nézzük, akkor csónakázzunk át az Atlanti óceánon Amerikába, ott egy kicsit más a folyamatot, mint hogyha szelidülne az infláció, és ugye lesz egy kamat döntőülés is, gondolom, hogy ezeket az adatokat, nem tudom, hogy lesz időben egymás után, de gondolom kijönnek az inflációs adatok, és utána jön a kamat döntés. Mit fog lépni a Fed, milyenek lesznek az adatok, ez a kérdés ilyenkor.
Hát ugye a Fed nem most dönt, tehát nem ezen a héten, legalábbis, tehát nem most dönt, tehát hogy Amerikában, meg, tehát a fejlett országokban alapvetően az az inflációs kép, hogy ugye a korábbi 10%-os csúcsokról lejött az infláció akár a cél alá, mint az eurozónában, vagy a cél közelében, mint az USA-ban. De mindenhol az a helyzet, hogy a maginfláció még magasabb, tehát ezt az infláció csökkenést részben az üzemanyag részben az élelmiszerárak okozták, tehát ezek húzták le az inflációt a cél közelébe, vagy a cél alá. És hogy ezek a tényezők éppen halványodnak, illetve ugye a tartós, tehát a maginfláció folyamatoknál, pedig azért az a helyzet, hogy a bér és a szolgáltatás infláció, vagy az USA-ban azért a lakhatás költsége, ami szintén egy eléggé közvetlenül a jövedelmek által vezérelt tényező, tehát hogy ezek éppen megállították a dezinflációt, vagy megfordították. Tehát az USA-ban is ugye a most a teljes inflációban egy kis emelkedésre 2,6-ról 2,7-re számít a piac. A maginflációnál, amit meg érdemes nézni, ott meg 3-3-on stagnálhat, miközben egyébként a hó per hó index, amit azért a Fed elég kiemelten figyel, az ugye 0,3 körül van már egy ideje, amiben az a kellemetlen, hogy évesítve az a 2% helyett inkább ilyen 3,5-4%. Tehát, hogy ugye az USA-ban meg olyan szempontból is viszonylag kevés a kérdés, hogy azért a gazdaság tök jól megy, tehát semmi jele a lassulásnak. A munkaerőpiac a múlt heti adatokból tudjuk, hogy tök erős. A bérdinamika is hát egyelőre ilyen 4-5% körül mozog évesítve. Tehát, hogy ezek olyan adatok, ami alapján tehát a Fed nem lehet teljesen biztos a dolgában, tehát egyértelműen van előre mozdulás, el is szokták mondani, hogy komoly eredményeket értek el az infláció csökkentésében, de a gazdaság erős, az infláció egyelőre nem, tehát korai lenne teljes győzelmet hirdetni, és hogy igazából az a kérdés, hogy erre hogy reagál a Fed, ugye azt kell tudni, hogy a mostani kamatszint, ugye ez lényeg, tehát hogy az amerikai egyensúlyi kamatszint, tehát azt valahova ilyen 3% környékére teszik, ugye érdemben e fölött vagyunk, tehát ez még mindig a restriktív zóna, és az a kérdés, hogy ezt a szigort lehet egy kicsit enyhíteni, és a piac azt gondolja, hogy egyértelműen, és hogy 25 pontot vár a Fed.
Na hát, hogyha a Fed nem is, de az LKB az dönt a héten, és ugye itt a várakozás az, hogy egy 25-öt vág, ami mondjuk nekünk is, meg a forintnak is lehet, hogy jót tesz majd.
Hát sajnos egyébként tehát meglepő módon sokkal jobban, vagy nem annyira meglepő módon, tehát hogy nagyon sok itt az amerikai befektető, aha, tehát hogy tehát egyértelműen
a Fed mozgása.
Jóval erősebb a dollár mozgása, aha, hiába vagyunk az eurózóna peremén. Tehát az a helyzet, hogy az LKB-nál sem teljesen egyértelmű egyébként a kép, de tehát, hogy itt az LKB-nál nem az a kérdés, hogy akkor most 0 vagy 25, hanem inkább az, hogy 25 vagy 50. Ugye az európai folyamatok is egy kicsit kétarcúak, tehát egyébként a meglévő tehát az eddigi növekedési profil, az abban semmi hiba nincs, tehát az utolsó, tehát egy ilyen fűrészfogasan, de gyorsuló mintát látunk, az utolsó negyedév 0,4 volt, ami évesítve 1,6. Közben azonban a bizalom, vagy nagyon sok ilyen magas frekvenciás adat, tehát a múlt heti kisker ipari termelési adatok, nem, tehát hogy inkább elbizonytalanodást, lassulást mutatnak, viszont, és ez alapján lehetne akár lendületesen vágni, viszont a másik oldalon ugyanúgy, ahogy az USA-ban azért a maginflációs folyamatokkal kapcsolatban sok a kérdőjel, a bérdinamika tök gyors, tehát hogy itt mindenki azt várta, hogy az idei évben már érdemben lassul a bérdinamika, helyett azt látjuk, hogy még a harmadik negyed évben is. Hát leginkább számot kéne mondanom arra a sokra, ami van, vagy arra azokra az mutatókra, ami van, akkor inkább azt mondom, hogy ilyen 5% körüli bérdinamika látszik, ami ugye hát elég magas szolgáltatás infláció okoz, és hogy emiatt azért vannak kérdések, de az a helyzet, hogy a gyenge adatok miatt az a várakozás, hogy legalább egy 25-öt vág most az LKB, és hogy valamikor a következő három ülés egyikén 50-et vág, mert hogy a következő három ülésre tútira be van árazva összesen 100 bázispontnyi kamatcsökkentés. Ugye most 3,25 a kamat, márciusra ugye ez lemehet 2,25-re, és akkor még várnak egyet júniusra, szeptemberre, tehát hogy 1,75-ön végződött, tehát a jelenlegi árazás szerint az LKB kamatciklusa, okay, ami azt jelenti, hogy enyhén az egyensúlyi szint alá bevágná az Európai Központi Bank a kamatot. Nyilván ez a pálya az feltételezi azt, hogy a bérekkel és az inflációval kapcsolatos kérdőjelek a következő egy évben azért megoldódnak majd.
Világos, oké, okay, Gergő, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk.
Szép hetet nektek.
Szia.
Köszi, szia.
Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője volt a beszélgető partnerünk.
heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
No, kérem, le is pergett a műsor 7 és 8 óra közötti része. Folytatjuk, adóvilág rovatunk jön, a célpont pedig ezúttal a balkáni adó körkép sorozaton belül Montenegró lesz. Mindent megtudhattok arról az országról. Többen jártak már arra, vagy járnak arra nyaralni, úgyhogy talán érdekes lehet. Most Szóler Andi jön, és a hírek.